Lackfi János költő, író, műfordító a vendégem ma. Ott hagytuk abba, hogy Orhan Pamuk könyveit olvasta, és nagyon kedves volt számára a Furcsaság a fejemben című regény, ami egyébként nekem is nagy kedvencem. Itt folytatjuk tehát, hogy miről szól ez a könyv.
Felőlel egy nagyon hosszú időszakot, egy évszázadot vagy kettőt is, bizonyos fejezetekben visszanyúlik még korábbra a város történetében. Tehát egy olyan helyről van szó, ami tulajdonképpen együtt változik, és nagyon radikálisan megváltozik, hogy modernizálódik avval a szereplővel, aki oda kerül. És hát magával a szereplővel kapcsolatban is már két dolog iszonyúan fontos, és ilyen elképesztően török. Ha én tudhatom, hogy milyen az, hogy török, akkor ez. Az egyik az a szakmája, tehát hogy ő bozaárus, és hogy mi az a boza, ugye nem bodza, mert ahhoz semmi köze nincsen. A boza az egyfajta gyenge sör vagy erős üdítő. Jó muzulmán az nem iszik alkoholos italt, és éppen ezért ez egy ilyen igazi, ilyen keleties csúszka van beállítva erre, vagy volt valamikor beállítva erre a boza italra, mert hogy akik nem annyira szigorú muszlimok, azok azt mondják, hogy a boza az tulajdonképp csak egy üdítő, és nincs is benne alkohol. Ugye kémiailag ez nem állja meg a helyét, de ez a, hogy mondjam, a kémiát felülíró interpretáció. A nagyon szigorúak még azt mondják, hogy rettenetes léha dolog bozát inni, mert az a romlásnak a kezdete, hiszen igaz muszlim nem iszik alkoholos italt, semmilyen mértékben alkoholosat. Tehát egy tradicionális ital, amely a tradíciónak a biztosítékát hol fölcsapja, hol lecsapja, hol kiveri, hol érintetlenül hagyja, vagy éppen még a határterhelésen belül jár. És ráadásul ez a drága barátunk, ez egy mozgó árus, tehát hogy ilyen vállára akasztott vödrökben csámborog föl alá Isztambulnak az utcáin, ő is kiabál, hogy boza, boza, és aki meghallja ezt a kiabálást, az lekiabál neki, és akkor ő fölmegy, és nincsenek még kaputelefonok. De ez egy nagyon megterhelő munka, mert rengeteg kilométer van a lábában, föl kell baktatni a lépcsőfokok, akkor ilyen pitlivel beméri nekik egy edényekbe, és viszi a friss bozát. Tehát, hogy ez egy nagyon török dolog már eleve, és akkor ahogy ez szépen a modernizációval kikopik, és még vannak régi kuncsaftjai, de már a suhancok megtámadják az utcán, és kifosztják. Ugye egy tradicionális utcagyerek, isztambuli utcagyerek sosem fosztanak ki egy szegény bozaárust, de ha nem tradicionális utcagyerekek, már kifosztják. A másik motivum az pedig egy lányrablás. Valakit beleszeret, de az is inkább egy ilyen távoli sóvárgást, meglát egy női arcot egy esküvőn, és hát ő abba bele van szeretve. És akkor elmegy a katonasághoz, elviszik katonai szolgálatra, és ő végig leveleket ír annak a nőnek, de ő nem tud írni, tehát más ír nagyon szerelmes leveleket helyette annak a nőnek, akiről azt hiszi, hogy tudja, hogy kicsoda, és aztán mivel nem adnák oda valószínűleg hozzá, ezért az annak a kedves nőnek, unokatestvére megszervezi, hogy elpolják. Csak hát amikor sikerül a lányrablás, akkor kiderül, hogy ez mégsem az a nő nagy valószínűsége. Ő se tudja 100%-ig, mert x évvel azelőtt látta egyszer egy esküvőn, de szerinte ez nem az. Viszont hát vissza mégsem küldheti, hogy bocs, rosszat raboltam el. Tehát az egésznek ez a romantikája, akkor a dezillúziója, akkor azért alapvetően egy nagyon szép és gyengéd évtizedes kapcsolat. Gyermek születik belőle, nagyon sok mindenen mennek át, tehát hogy egy nagyon szép történet lesz belőle, de valahol nagyon-nagyon groteszk és nagyon fura, és még mindig nem erről szól a könyv, Isztambulról. Egy olyan városról, ami a hangyaboly módjára így kinő a földbe és magába húzza, mint ahogy Budapest is a környékeket és a vidéken élőket, és hogy egyre több munkaerőre van, és az elején még csak leversz egy szöveget valahol, és az a föld a tiéd, és aztán jönnek a mindenféle földhivatali suskusok, meg intrikák, meg nem tudom én, és ezek közepén imbolyog a vállán a vödrökkel, ez a megélni akaró Mr. X egy egységnyi ember, a bozaárus, aki tele van maga ő is, maga sóvárgásokkal, egy teljesebb élet sóvárgásával, időnként egy ilyen szúfi bölcs öregemberhez fölmegy, visz bozát is, de főleg szürcsöli a szellemi vallási kincseket, tehát van egy ilyen emelkedettség is benne, de főként rengeteg ilyen emberi sóvárgás és mások életének az ízlelgetése és a saját igazi valódi élet helyének a keresése.
Újra fogom olvasni most, hogy meséltél rólam. Nagyon jól esett hallani, és emlékszem, hogy olvasni is nagyon jól esett. Én valamiért azt gondolom, nem tudom, hogy ez így van-e, de azt gondolom, hogy az, hogyha valaki borzasztóan sokat olvas, mint például te, akkor az, amiről szívesen mesél, vagy ami sok-sok évtized után akár kiemelkedik a többi közül, vagy így kiragyog, hogy fú, nekem ez fontos, az valamiképpen van rá, val az ő nézeteire, a világlátására. És most itt nézem a Kazuhiniát, a Szatmári Sándor könyvet, amit még ide írtál, és majd a beszélő lesz az utolsó, amiről szó esik, de hogy... Ugye folyamatosan azt csinálod, hogyha valaki csak a Facebookon követ, és az összes kötetedet ismeri, látja, hogy te mindig közel mész az emberhez, mindig meg akarod fejteni, hogy hol rejlik a boldogság, hogy hogyan tudunk élni együtt, hogy hol csúszunk el ezen, és végül is ez a könyv, ez a Szatmári Sándor könyv, ez nagyon rímel erre, nem?
Hát abszolút. A Kazuhiniát azt szintén a kamaszkoromban olvastam el, és hát nagyon érdekes az is, hogy ugye egy könyvest szerző, és ez az egy könyve szerintem például a tananyagokba sokkal inkább jó lenne, ha bekerülne, mert bár régen íródott, ugye 30-as években, de eszméletlen frissen megőrizte a nyelvét, és szerintem abban a világban, ahol a diákok nagyon sokat találkoznak a fantasyvel, meg a mindenféle ilyen képzelt világoknak a műveletében élnek. És azt hiszem, hogy a Szatmári féle világ az nagyon elgondolkodtató lenne, és tulajdonképpen azt is lehet mondani rá, hogy a magyar 1984, tehát mint Orwell regényéhez is lehet hasonlítani. Nekem nagyon nagy rákérdezés volt az életre, az élet értelmére diákkoromban, mert hogy ugye ez Gullivernek az utazásai nyomán két képzelt birodalomba irányítja el Szatmári Sándor az ő Gulliverét. Megérkezik ez a figura egy olyan helyre, amit Kazuhiniának nevezek, és azért Kazuhinia, tehát a Kazu az a jó, a hinek, azok pedig ennek a birodalomnak, ennek a jó birodalomnak a lakói. Miért jó Kazuhinia? Azért, mert a ráción, az értelmen alapszik. Tehát kiszűrtek minden olyan irracionális, bolond, marha dolgot, mint amilyen a szerelem, a szenvedély, a rivalitás, a magántulajdon, ugye...
Az irodalom, a művészet.
Az irodalom, a művészet, igen. Tehát ugye bölcsek megírták, hogy az irodalommal csak baj van, aztán Platón is megírta, aztán azt is, hogy magántulajdonnal kezdődött minden gonoszság, nagyon magántulajdon. Bemész egy házba, becsönget, kitessékeled, aki ott van, és már is lakhatsz ott, addig, amíg valaki ki nem tessékel, és nem fog senki ellenállni ennek a szándéknak. Meglátsz egy nőt az utcán, akkor elviszed magaddal, vagy egy ugye a nők egy férfit, és betöltöd a vágyaidat, és abban aztán lesz gyerek is, azt leadják a gyerekleadóban, nincs ez a sok macera, nincsen otthona valakinek, ahová kínai vázát, ez vagy be kell biztosítani, hogy benne törjenek, mert mindenki betörhet úgymond bárhová, ezért senki nem fog betörni sehová, és így tovább, és így tovább. De amikor az irracionalitás felüti a fejét, tehát amikor észleli a rendőrség, vagy a kommandó, vagy a tech, vagy a nem tudom én kicsoda, hogy valami nem stimmel, az már rögtön ilyen kazi dolog, tehát nem kazó, hanem kazi, és szigorúan szankcionálandó. Mert ugye nem csak hinek vannak, hanem behinek is, ez kiderül, hogy egy fal mögött ott élnek a behinek, akiknek minden dolguk kazi, vagyis nem racionális, teljes őrület, a teljes anarchia birodalma, és aki nem eléggé kazó, azt szépen oda átpaterolják. Tehát nagyon kell ügyelni, és szépen, közömbösen, módszeresen tenni a dolgodat, meg szerezni a munkapontokat, meg úgy élni, ahogy minden kazó él, mert különben aztán irgum-burgum lesz, és átkerülsz a pokolba. És ez a drága barátunk már nem tűnik egy különlegesen szenvedélyes típusnak, tehát tulajdonképp elsőre még tetszik is neki ez a dolog, de hát több mindenen bukik el, de az egyik, amit ő erőltetni szeretne például, hogy elkezdik kötődni az egyik nőhöz. És azt elkezdik kajtatni, keresni. Ahogy ugye Nádas Péter mondta állítólag, hogy aki Közép-Európában szerelemről beszél, az szabadságról beszél. tehát szabadság szerelem, ugye Petőfi is szépen megmondta már, és ugye az Orwellnél is ott, tehát tulajdonképpen a szerelem az a banánhéj, amin elcsúszik a főhős, és aminek köszönhetően kiszolgáltatottá lesz a hatalom számára. Na mindegy, itt is ő megpróbálja, és akkor már szinte maga kívánja, hogy átkerüljön a Kati Behíniába, ahol bezzeg mindent szabad, na és aztán akkor átkerül az Anarchia Birodalmába is, és ott is aztán van Nemulas, mert ott meg mindenki az összes szenvedélyét bármely pillanatban szabadjára engedheti, és hát ugye el tudjuk képzelni, hogy abból mi lesz. És az a gyönyörű a Szatmári Sándor könyvében, hogy mondjam, változatos és izgalmas, és egyáltalán nem elméletszagú és vegyszerszagú ez a történet, hanem hihetetlenül emberi. Hogy emberek hogyan tudnak beleidomulni egy teljesen racionálisra lekoptatott világba, amit azért látunk ma is. És hát amikor elhatalmasodik az irracionalitás, akár egy virtuális térben is, ugye társasági oldalakon is tud, hogy akkor abból mi lesz, és milyen ösztönöknek a mélységébe merül le az ember.
Azt elmondod, hogy benned mi tartja ébren ezt az állandó kíváncsiságot? Gondolkodtam, hogy a gyerekeid, akik különböző korúak, és hát ugye, ha a gyerek mellett az ember állandóan fiatalon kénytelen maradni, és kíváncsinak kell lennie, vagy mi?
Az biztos, hogy a gyermekek közelsége az egy frissen tartó fólia, tehát hogy az embernek a gondolkodását újra és újra megszabadítja a kliséktől, tehát mindig jön valami olyan látás egy gyerektől, ami felrobbantja azt, amit addig gondolsz, és teljesen új fényben tudsz majd látni. De engem az emberek is ilyen kiapadhatatlanul érdekelnek. Tehát emlékszem, hogy mentünk egy kedves barátommal így, úgy döntöttünk, na most már kipróbáljuk, már mennyi ideje van ilyen budapesti BKV hajózás, és még egyszer se ültünk kávéhajón, se BKV hajózni egy ilyen kis kirándulás keretében. És akkor beültünk két hölgy közelébe, teljesen random véletlenül, és amikor leszálltunk, akkor mondta a barátom, hogy hú, hát neki nagyon nagy nehézséget okozott az, hogy miközben mi beszélgettünk. A két hölgy is szenvedélyesen beszélgetett, és hát ő nem akart hallgatózni, ő egy diszkrét lény, és hát nagy erőfeszítésébe került, hogy ne hallgatózzon. Hát mondom, hú, meg az került nagy erőfeszítésembe, hogy még jobban szerettem volna hallgatni, hogy helyet kellett volna cserélnünk, mert én fél füllel mindig azt hallgattam rá, és hogy Istenről, meg sorsról, meg a saját életükről beszéltek, tehát ilyen nagyon komoly dolgokról ezek a hölgyek, és mindig csak foszlányokat tudtam elkapni, szóval én úgy szívtam volna ki belőlük vámpír módjára az életüknek a quintessenciáját, a vérét, vagy a nem tudom. Ő meg ilyen aranyosan és diszkréten megpróbált távol tartani, hogy hát nehogy már belekukkoljak a mások életébe. Tehát én egy ilyen örök nagy kukkoló vagyok bizonyos értelemben. Azok a különböző festői mintázatok, amikben az életünk zajlik, a maguk botlásaival, meg a maguk extázisaival, meg a maguk fájdalmaival, örömeivel, ezek engem nagyon-nagyon érdekelnek. És hát emlékszem már egész gyerekkoromtól, vagy kamaszkoromtól úgy megvoltak mindig bennem azok a pillanatok, hogy fú, hogy akár Mária Remetén egy domb tetején laktunk, és hogy így végignéztem így, hogy az emberek, hogy szemközt is abba a kis házba, és abba is emberek élnek, és akkor hogy milyen lehet az életük, és hogy ez mennyire sokféle, és hogy tulajdonképp az enyém is valamiféle rejtett módon ennek a közösségnek a része, és milyen interakciók lehetségesek és nem lehetségesek. Tehát, hogy engem mindig is ez izgatott, és hát ma is izgat.
Van még egy könyvünk itt, amit mondtál, hogy az érdekes neked, az mikori olvasmányélmény egyrészt, másrészt pedig nekem ez kapcsolódik a te közlésvágyaddal, mert nem elég, hogy csak figyelsz, hanem olyan, nekem mindig olyan érzés, amikor téged olvaslak, hogy minthogyha neked ez olyan lenne, mint a víz. Tehát a szöveg olyan közeg lenne neked, mint a víz, és abban te folyamatosan lubickolnál, mintha ebben sose lenne nehézség számodra.
Áramlásszerűség, ezt nagyon jól látod, így élem meg én is, hogy mind a világ áramlása, az élet áramlása, mind a szöveg az áramlása, az nagyon lételemem, és azért is nagyon fontos volt, hát talán még érettségi előtt olvastam Vargas Llosát, először a beszélőt. Sok más Vargas Llosa könyvet is említettem volna, nagyon-nagyon szeretem azt a hihetetlenül gazdag és áradó stílust, és azt a bravúros szövegkezelést, ami ő rá jellemző, és figuraterentést, és így zsibonganak a könyvei az élettől. Amiért a beszélőt választottam, azt nagyon jól látod, vagy jól érzed, hogy az egy számomra nagyon fontos szerepnek a könyve. Most próbálom úgy, mert szerintem egy nagyon mesterien szőtt kötet, és nem akarom a slussz poénját lelőni, de az alaphelyzete az az, hogy egy fiú, egy egyetemista, akit ugye a narrátorunk megismer, és aki, ez egy antropológia szakos egyetemista, azt hiszem valamennyire tradicionális zsidó családból, de attól a tradíciótól már a család is, és főleg ez a fiú már elszakadt, és elmegy a kvázi a dzsungelbe indián törzsek életét, és főleg a történetét, és a meséiket, hiedelemvilágukat, narrációjukat tanulmányozni, és ott beleütközik egy olyan figurába, aki ez a bizonyos El Hablador, ugye spanyolul, magyarul a beszélő. Ez egy szakma, a beszélő tulajdonképpen. Mert ezek a macsigenga indiánok, perui író, tehát nyilván utána nézett alaposan a történetnek, de lehet, hogy maga a macsigenga törzs azért fikció. A macsigenga törzs az egy diaszpóra törzs. Ezek nem abban gondolkodnak, hogy most ugye az őserdő melyik zuga, hanem az összes, és mindegyik, és egyik sem. Mert ez ráadásul egy széjjel szakadt törzs, vándorol az erdőben, halat, vadacsmi, jó falat úgy összekajtatnak, és élik az életüket, és van egy hiedelemviláguk, meg démonjaik, meg istenük, meg ilyen sámánféle figurák, akik ezekkel a kapcsolatot tartják. Tehát nem attól nemzet ők, vagy nem attól törzs, vagy nép, hogy felsorakoznak a labdarúgó világbajnokságon egyen mezben, és ugyanazt a himnuszt éneklik, hanem attól, hogy létezik ez a bizonyos hablador, hablatláda, vagy hogy mondjam, beszélő, ez a funkció. Ez apáról fiúra, pontosabban mesterről tanítványra szálló funkció. Ez egy olyan indián, aki még a vándorlók között is vándorló, tehát az a dolga, hogy az összes vándorló törzset egy év során szépen sorra vegye, az összes vándorló törzs részt, amelyek egymástól függetlenül vándorolnak, ezeket szépen felkeresse, és ezeknek elmesélje az őseik történetét, a világkeletkezés történetét, ahogy azt a macsigengák megélik és gondolják, és hogy beleolvasszon ebbe a történet folyamba mindent, ami azóta is történik folyamatosan a törzsekkel. Tehát meghallgatja a rövid híreket egy törzsbe megérkezve, és elmeséli nekik, hogy mi van az összes többi törzs résznél, és elmeséli nekik gyakorlatilag a világ keletkezésétől kezdve mindazt, amit tud. Tehát ha valaki belelő egy nyilat, akkor meghal a történelemkönyv, akkor vége a National Library-nek, és kész. Tehát, hogy ő az eleven kapocs, az összekötő, aki összemeséli, szétmeséli az ember életeket, a generációkat, és egyébként hadd tűzzem közbe, hogy ez, amit a Vargas Llosa-t ábrázol, ez egyáltalán nem, olyan értelemben nem fikció, hogy ilyen mesélők a törzsi társadalmakban igenis voltak. Tehát volt egy nagyon megrendítő interjút, olvastam egyszer egy amerikai fekete íróval, aki megtudta, utána nyomozott, hogy melyik gáján hozták be az ő őseit Amerikába, valószínűleg honnan, ugye ez benne volt a hajókönyvekben, és elment abba a faluba, és abban a faluban talált egy öregembert, aki így Ádámtól, Évától, illetve az ő teremtés történetüktől elkezdte mesélni a környék történetét, és abban a történetben eljött az a pillanat, atombomba robbanás pillanat, amikor ez a fickó meghallotta, hogy az ő nagyapja kimegy a vízhez, nem tudom, nádat vágni, és előrontanak a fehérek a fedezékből, és az ő apját meg még 6 embert elvisznek és elragadják, és aztán nem lehet tudni róluk semmi többet. Tehát, hogy vissza tudta nyomozni azt a pillanatot ebben az élő történelem könyvben, amikor az ő története elkezdődött. Szóval teljesen hátborzongató. Tehát, hogy ennyiből Vargas Llosa nagyon is nyilván a fantáziáját is használja, de hogy ezt a fajta törzsi kollektív emlékezet embert, nem lövöm le a poént, amiért én nekem ez a könyv különösen közel áll a szívemhez, hogy aztán mi lesz, és ugye megismerkedik ez az egyetemista, és tulajdonképpen elkezdi a szakdolgozatát írni ebből a bácsiból, aki a kollektív narrátora a macsigenga törzsnek, Vargas Llosa regényében, és hogy aztán mi lesz ennek a történetnek a vége, az teljesen hátborzongató és felkavaró, de én magamat is egyébként egyfajta habladornak tekintem, tehát valakinek, akit a társadalom, az emberek megbíztak avval, hogy tovább meséljem az életüket, és tovább meghosszabbítsam a virtuális vagy nem virtuális nyomtatott, vagy könyvtári, vagy bármilyen, vagy internetes térben az életüket, és hangot adjak a kétségbeesésüknek, az örömüknek, a szeretetüknek, az életüknek, a haláluknak.
Lackfi János költő, író, műfordító volt az Életre szóló könyvek vendége.